Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a kúria elnökét. A közleményében azt írta, a kúria elnöke rendszeresen fenyegette kollégáit, és Orbán Viktor úgy nevezte ki legfőbb bírónak, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propagandaminisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxusminisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írt a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a Merszkóp Kft. Szakemberei. Aszbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak több utcában. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. Gajdos László hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából. A Corvinus Egyetem 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését, a kutatói autonómia helyreállítását. A felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi szervezete úgy véli, az országgyűlési választás eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-től nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Május 30-án lesz az első Miskolckon a Tudomány és Technika házában. Ez a mai témánk, a főszervezővel beszélgetek. Egy rövid zene után tartsatok velünk, érdemes! Lichtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybőrzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
Mit is jelent az, hogy cosplayer?
A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang, nem tudták mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, mi vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente 4-szer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente 1-szer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente 4 alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.
Mi lehet a titka a képregények népszerűségének, töretlen népszerűségének?
Az elmúlt években szerencsére egyre több hazai kiadó fedezte fel azt, hogy erre nagy igény van az országban, és sorra adták ki azokat a kultikus műveket, amelyek néha csak több évtizedes késéssel jutottak el Magyarországra, de vannak olyan kiadók, akik párhuzamosan az amerikai és nyugat-európai megjelenésekkel, illetve ázsiai megjelenésekkel szinte párhuzamosan juttatják el most már a magyar olvasókhoz is a legújabb kiadványokat is, és mivel, hogy van kínálat, így a kereslet is megmutatkozott, így most már kereslet és kínálat találkozott, rengeteg új kiadó van, és már több évtizede is a piacon lévő kiadók vannak, és nagy örömömre szolgál, hogy az újságosnál is lehet képregényeket kapni, ilyen utoljára gyerekkorunkban volt, úgyhogy ez számomra is öröm, meg a képregényrajongók számára is.
Mondjuk el az időpontot és a helyszínt, és a főbb pontokat, vagy programpontokat, amire számíthat, aki kilátogat.
Az időpont az 2026. május 30-a, szombat. Ez a gyereknap hétvégéje, de nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társas játék, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társas játék, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társas játékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabály van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudomány és Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig több helyszínen. Majd a elkövetkező hetekben fogjuk majd digitális formában közreadni a pontos programterveket és a helyszínrajzokat, hogy a Technikaház impozáns épületének mely részeiben, mely programokkal fognak tudni találkozni a résztvevők, illetve a Technikaház előtti óriási téren is leszünk, ott egy nagy börze és vásár lesz, ahol kifejezetten olyan termékeket fognak csak árulni, amely köthető ezekhez a hobbikhoz. Tehát képregényeket, akciófigurákat, társasjátékokat, cosplay ruházatokat, tehát ez fantasztikus lesz, mert Borsod-Abolcs-Zemplén megyében meg soha nem volt. És már ott tartunk, hogy a 10 órás program megnyitó előtt is lesznek események, hogy akik esetleg sorban állnak, azok is ne unatkozzanak. Így azt mondtam, hogy 9 órától folyamatosan lesznek programok már a téren, így érdemes már 9 órára odaérkezni, hiszen például a Bioharmónia Tájcsi Egyesületnek a bemutatója és egy shuffle dance bemutató is közvetlenül meg fogja előzni a 10 órás nyitást. Tehát ezek is negyedórás programok, nem fog senki se unatkozni, illetve a már említett bőrzés vásáron kívül, amely ugye jellemzően a szabad területen lesz, bent a Technikaháznak a földszintjén lesz egy úgynevezett Artist Alley zóna, ami azt jelenti, hogy ott a művészek, az írók, a kiadók, a illusztrátorok, a grafikusok lesznek ott, és a saját műveiket fogják dedikálni, bemutatni, árusítani, és a földszinten található még két terem, amelyekben párhuzamosan lesznek előadói szekciók, az emeleten lévő Latabár teremben lesznek majd a fő előadások, de itt nem lehet azt mondani, hogy fő előadás, azért kényszerültünk több terembe párhuzamosan tartani őket, mert olyan sok előadó jelentkezett, és nem akartunk senkit sem visszautasítani, hiszen kiutasítana vissza mondjuk például egy Star Trek Magyarország nagykövetének az előadását mondjuk a 60 éves Star Trek univerzumról, vagy a visszajövő filmekről mondjuk a magyarországi legnagyobb szakértőnek az előadását, vagy például egy nagyon-nagyon híres képregény rajzolónak, aki 30 kiadványt publikált, neki például mondjuk a Stanley előadást, illetve egyetemi tanárok fognak nekünk előadni, grafikus művészek, téma nagy szakértői, youtuberek, influencerek, táblajátékokkal kapcsolatban bemutatják a D&D világát, amely például a Stranger Things sorozatból is ismerős lehet, ezekkel a játékokkal játszottak ott a gyerekek folyamatosan a film alatt, és ugye sok embert érdekelt, hogy mi is lehet ez, ami már az E.T.-ben a 80-as évek elején is azzal kezdődött a film, hogy ilyet játszottak a gyerekek Magyarországon, azt se tudtuk, miről van szó. Ezeket fogják majd bemutatni kerekasztal beszélgetésekben, lesznek itt írók, lesz 18 éven felülieknek szóló előadás is, tehát nagyon izgalmas lesz, mindenki meg fogja találni szerintem a számára kedves dolgot. Aztán lesz például Gamer Zóna, ahol a legújabb és a legrégebbi konzolokon, számítógépes játékokon tudnak majd a kisebbek, nagyobbak játszani. Amikor azt mondtam, legújabb, az valóban azt jelenti, hiszen a legújabb Nintendo Switch és az erre forgalomba hozott legújabb játékok lesznek majd jelen, illetve amikor azt mondtam, meg a legújabb PlayStation, és amikor azt mondtam, hogy a legrégebbi dolog, akkor például a legrégebbi Commodore számítógép, ZX Spectrum, PlayStation 2-es gépek, tehát több évtizedes, nagyon régi retro gépeket fognak majd elhozni, több szervezet és áll majd mindenkinek a rendelkezésére, illetve tervezünk még filmvetítéseket, ezek még egyelőre meglepetések lesznek, és rengeteg miskolci klub is bemutatkozik, akikről például még én se hallottam, de már hosszú évek óta játszanak. És most ez egy remek lehetőség lesz azok számára is, akik szintén, mint én, nem is hallottak róluk, de tudnak csatlakozni esetleg mondjuk például kártyajátékosokhoz, táblajátékosokhoz, legyen az szó mondjuk például Pokémon játékról, Dungeon and Dragonsról, Warhammerről, és rengeteg más hasonló ilyen fantasy, science fiction szerepjátékokról. Lesznek itt a Miskolci Egyetemről is klubok, illetve a Miskolci Mix Alapítvány, amely a Papszer utcában található, oda is jár rengeteg társaság, ők is tiszteletüket teszik nálunk. Messzebbről, Budapestről, Dunántúrról, az ország különböző nagyvárosaiból fognak érkezni komplett társaságok, produkciók, óriási rendezvény lesz.
kicsi is lesz az a hatalmas tér, ha ugye így ezt a felsorolást így végighallgatva ezt gondolja az ember.
Igen, de nagyon örülünk ennek, és inkább azt mondom, hogy összehúzzuk majd magunkat, mert nem akartam elutasítani senkit, csak tényleg olyan jelentkezőket, akiknek úgymond más a portfóliójuk, és nem igazán illenek bele ebbe a történetbe. De még az utolsó pillanatokban is, amelyeket mai mostanában élünk, ezekben a napokban is jelentkeztek olyan komoly könyvkiadók, akiket azért nem illik visszautasítani, ha csak egy asztalt is tudok nekik adni várva az épületbe, már öröm számukra is, számunkra meg még nagyobb öröm, hogy itt lehetnek, hiszen ők elhozzák azokat a kiadványokat, amelyeket például Magyarországon eddig még csak a május, tehát egy héttel ezelőtti képregényfesztiválra lehetett árusítani. Ott volt a bemutatás, és most másodszor az országban nálunk lesz Miskolcon május 30-án.
Folytatjuk beszélgetésünket Liechtenstein Raimond főszervezővel az első Miskolcon képregényfesztiválról.
Te gyűjtöd a képregényeket?
Igen, én gyűjtöm. A feleségem legnagyobb örömére idézőjelbe, hiszen már-már egy könyvtárban élünk ezáltal, de nagy rajongó vagyok, és igazság szerint a gyerekkor után a fiatal felnőtt, meg a tínédzser koromban annyira nem érdeklődtem ezek iránt, utána a felnőtt korba jött újra elő nekem ez a dolog, amikor egy barátom elhívott egy képregény bőrzére, aztán ez megint beszippantott engem, és hogy az elmúlt 15 évben kattantam rá jobban erre, de ez köszönhető azoknak a kiadóknak is, akik tényleg az olyan kultikus képregényeket adták ki magyarul, amelyek tényleg több évtizedre jelentek meg külföldön. Mindenki tudta Magyarországon, hogy ezek milyen óriási nagy jelentőségi művek, és vannak olyan képregények, amelyek például könyvfesztiválokon is elnyerték mondjuk a fődíjakat, mert Amerikában már a képregényeket, az igényesebb műveket ugye grafikus novellaként emlegetik, és rendesen a irodalmi művekkel együtt szokták versenyeztetni őket, és számos olyan verseny van, ahol például grafikus novellát hoznak ki győztesnek, és ezek az írók, rajzolók, ezek világon mindenhol elismert személyek, és Magyarországra is már bejött ez a kultusz, ez a rajongói tábor. Jellemzően ugye kénytelenek voltak legközelebbi helyre Bécsbe kijárni hasonló rendezvényre, aztán Budapestre is, és most remélem, hogy most már Miskolcra is, és reméljük, hogy évről évre meg tudjuk majd rendezni ezt az eseményt. Nagyon jók most így az előrejelzések, és bízunk benne, hogy 30-án is ez siker lesz.
Van kedvenc képregény figurád, karaktered?
Hát ugye most mondhatnám azt, hogy Pókember, Batman, akit ugye mindenki szokott esetleg emlegetni, de valóban amúgy Batman őt nagyon kedvelem, de főleg azért, mert neki mertek már a kezdet-kezdetén is írni komolyabb hangvételű történeteket, tehát ugye Batman az egy kicsit ilyen törvényen kívüli karakter volt, de ugye nagyjából minden jelmezes hősre ez mondható, még Supermanre is, hiszen ugye nem hajlandó együttműködni a kormányokkal, de mondjuk hogy a Pókember is elhangzott, ugye a nagy erő nagy felelőssége jár, és valóban ezeknek a szuperhősöknek nagy a felelőssége is, hogy mit mutatnak ugye a társadalom felé magukból. A Pókembert azt leginkább így a vidámsága miatt kedveltem meg gyermekkoromban, illetve a régi klasszikus Transformers képregényeket, ezek megjelentek ugye Magyarországon is, és nagyon szerettem például a Watchmen, a Sandman kiadványokat, ezek tényleg fantasztikus művek, illetve szerettem az ilyen underground kiadóknak is a műveit, ami még nagyon be tud cippantani engem, az a grafika. Az a legszerencsésebb dolog, amikor a grafika és a története az mind a kettő magas színvonalú, de inkább elolvasok egy kevésbé jó grafikával rendelkező művet, hogyha nagyon jól van megírva a történet, mert az a legnagyobb csodás, amikor egy csodálatosan megrajzolt képregénynek a történet esetleg nem annyira élvezhető. De amit én igazán szeretek, és ez tényleg gyerekkoromból ered, a Fazekas Attila képregények. Hát én őt tartom az egyik legnagyobb magyar képregényrajzónak, de lehet, hogy ez azért is van így, mert én abban az érában nőttem fel, amikor ugye megjelentek neki annak idején a Ben Hur, a Csillagok háborúja, a Birodalom visszavág képregényeket, és ezeket faltuk tényleg, tehát így reggeli közben, iskolában, szünetben, minden alkalommal, és ezek voltak az első olyan képregények, amikkel igazából megismerkedhettem, és Fazekas Attila mai napig is alkot, hál' Istennek több kiadó is foglalkozik a művének az újrakiadásával, illetve az új művének a megjelentetésével. Én őt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg néha jobban előveszek egy Fazekas Attila képregényt, mint mondjuk egy külföldi kiadványt.
Itt is van, ami mondjuk Amerikában, hogy az mondjuk az első kiadványok nagyon értékesek lesznek idővel, vagy van egy-egy ritka példány, amit gyűjt valaki, és nagyon sok pénzt is képes érte adni, tehát ez a jelenség itt is Magyarországon is van már?
Van már, ugye főleg a külföldi ritkaság, Magyarországon is ugyanolyan ritkaság, tehát vannak olyan magyar képregénygyűjtők, akik például beszerezték a saját gyűjteményeikbe, esetleg a külföldön is nem olcsó pénzért hozzájutható kiadványokat, persze itt nem a több millió dolláros első Superman, Pókember, Batman füzetekre gondolok, bárki tudja, lehet, hogy Magyarországon is van valakinek, de nagyon jól titkolják, mert azért jellemzően a legnagyobb gyűjtők, azok nem igazán mutatják meg a gyűjteményeiket. De vannak olyanok, akik már megmutatták, és nagyon irigy is vagyok bizonyos emberekre, hiszen csodálatos szobákat rendeznek be a képregény és figura gyűjteményeiknek, és valami jövőbeli célom nekem is valami hasonló létrehozása, illetve van olyan ismerősöm, aki például már egy komplett kis képregény múzeumot is létrehozott saját magának. Magyarországi kiadványok közül is vannak olyanok, amelyek már nagyon magas értéket képviselnek, például a kiadási árnak több mint a 10-20-szorosát érik ezek a képregények, és most nem akarok számokkal dobálózni, de vannak nagyon magas összegekért cserbelélendő, gazdát cserélő kiadványok, és vannak olyan dolgok, amiket meg se értek, de az igazi gyűjtő az biztos megérti, tehát, hogy itt nem is például magyar nyelven kiadott, mondjuk akár szuperhős történetről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb gyűjtői relikvia, szerencsére nem gyűjtöm azt a vonalat, például mondjuk egy Dagobert bácsis kiadvány, nem akarok most senkit se sokkolni, hogy mennyibe kerül, itt az a lényeg, hogy viszonylag kevés példányba adták ki, és ez nagyon nagy kincset ér a gyűjtőknek, akik mondjuk ebbe a témakörben is gyűjtenek, vagy csak mondjuk a nagy képregény gyűjtők, hiszen mindenki tudja az országban a gyűjtők közül, hogy mondjuk ez a talán legértékesebb magyar nyelven kiadott képregény, viszont nagyon-nagyon komoly összegeket kell leszurkolni, hogyha valaki ezt meg akarja szerezni, de ugye az igazi gyűjtő az nem is adja tovább, ha véletlenül felbukkan a piacon úgymond egy-egy ilyen kiadvány, akkor az nagyon hamar gazdára tud találni, kérjenek érte bármennyi összeget is. De szerencsére az újrakiadásoknak hála azért ez a vegyük meg a képregényt, tegyük félre 10 évre, aztán biztos majd fog érte többet érni, tehát nem igazán ez a gyűjtői attitűd, de mivel vannak olyan kiadók, akik látják ezt, hogy mire van igény, szerencsére van, hogy gyakran kiadják újra a kiadványokat, és akkor már is lecsökkennek esetleg ezeknek a korábbi kiadványoknak az értéke, de vannak olyan gyűjtők, akinek fontos, hogy az első kiadás legyen meg neki a polcon, és akkor természetesen annak a körnek ugyanúgy megmarad ez a viszonylag magas érték is egyes kötetek esetében.
Raimond, köszönöm szépen a beszélgetést, és találkozzunk akkor 30-án a Tudomány és Technika házában.
Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkit szeretettel várunk 30-án. 10 órakor kezdődik a rendezvény, de már 9 órától lesznek programok a Tudomány és Technika ház előtti téren. Illetve, ezt még nem mondtam el, de egy kicsit beszélnék róla, hogy amikor vége lesz a programnak, aznap este kora délutántól az Arena Gamer Barban lesz az eseménynek az afterpartia, rengeteg programmal, úgyhogy ez végül is egy egész napos reggeltől késő esig tartó esemény lesz 30-án Miskolcban. Mindenkit várunk szeretettel Miskolcról, Borsodról és az egész országból.
Műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Liechtenstein Raimonddal, az első MiskolcCon főszervezőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Köszöntöm velem szemben beszélgető partneremet, aki azért érkezett ma ide hozzánk, hogy egy kicsit visszatérésképpen a március 21-i Down-szindróma világnapjáról beszélgessünk, mert hogy érintett szülőként ő velem szemben, hiszen a harmadik kislányuk Hanga Down-szindrómával született, aki most már 10 éves lesz hamarosan. Hát köszönöm szépen először is, hogy elfogadta ezt a meghívást, és beszélgethetünk.
Én
a személyes érintettségről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van, és hát kezdjük talán egy sportvonatkozású hírrel, mert hogy megosztotta velem az imént, hogy éppen március 21-én, amikor a Down-szindróma világnapját ünnepeljük, vagy emlékezünk róla, akkor a Diósgyőr foci csapat a Nyíregyházán játszott, és önök oda kaptak egy nagyon szép meghívást, ahol Hanga egy kicsit főszerepet is kapott.
Így van, egyébként is ő ezt nagyon élvezte, hozzáteszem. Ugye szombaton volt a Down-szindrómának a világnapja, és ebből az alkalomból kerestek olyan gyermekeket, akik a játékosokat bekísérték a pályára. Tehát amikor elkezdődik a meccs, hogy ugye bevonulnak a játékosok, és általában mindig gyerekek, kisfiú gyerekek kísérik őket. Most viszont Down-szindrómás gyerekek, felnőttek kísérték be a játékosokat, és Hanga is úgymond kiválasztásra került, és olyan szerencsés volt ráadásul, hogy a DVTK-nak a csapatkapitányát kísérhette be a pályára, tehát elsőként vonulhatott be, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség volt, és hangosan ugye, hogy a meccsen mi ezt hallgattuk ott a helyszínen, bemondták, hogy ma van a Down-szindróma világnapja, és hogy a különbség kisebb, mint gondolnád szlogennel, ezt mindenki megfigyelhette és megnézhette, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként nekem is, meg a gyereknek is.
És milyen szép kezdeményezés, azt gondolom, igen, akár itt az elfogadás, igen, ugye a társadalmi problémák kiegyenlítése okán is akár, és mit mondott Hanga, milyen élmény volt ez neki, mert hát azt gondolom ez,
igen,
a lényeg.
Igen, igen, hát ő nagyon-nagyon lelkes volt, tehát már előtte egy nappal azt hallgattam, hogy mikor megyünk már a meccsre, kapott kölcsön egy DVTK-s piros meszt is, úgyhogy nagyon boldog volt, úgyhogy ő nagyon bátor volt, tehát ő nagyon élvezte, hogy ott lehet. Utána megnéztünk egy fél időt, az már annyira nem tetszett neki, az egy kicsit unalmas volt neki, de önmagában azt láttam, hogy nagyon-nagyon elvarázsolta a dolog, és nagyon tetszett neki.
És ezek maradandó élmények, igen, azt gondolom a gyerekek életében, sokáig tudnak belőle táplálkozni, meg talán a család is, hiszen Nyíregyházára természetesen elkísérték
önök van, is. Így van, elutaztunk Nyíregyházára ebből az alkalomból, úgyhogy nagyon, nekünk is nagy élmény volt, megmondom őszintén, egy kicsit az volt nekem furcsa, hogy én egyszer ennyi Down-szindrómás embert egy helyen nem láttam. Tehát, és a korosztály az ilyen kicsi, nem tudom, aztán talán 5-6 éves lehetett, talán a legkisebb, és voltak ott idősebbek is, tehát nem csak feltétlenül gyerekek voltak ott a kísérőként, hanem voltak felnőtt Down-szindrómások is. Nagyon érdekes élmény volt még nekem is, hogy ezek a gyerekek hogy viszonyulnak egymáshoz egyáltalán. Mondom, ennyi Down-szindrómás még nem láttam egy helyen is, és tényleg mintha olyan furcsa világ az övék, de olyan magától értetődő volt, hogy ők megtalálták a közös hangot, azonnal játszottak, azonnal beszélgettek a maguk kis nyelvén, ugye nem mindenki tud akár beszélni, mert azért a Down-szindrómánál is elég nagy a szórás abban a tekintetben, hogy most enyhe, középsúlyos vagy súlyosabb, és nagyon ügyesen megtalálták a hangot egymással, tehát nagyon élvezték, én úgy láttam.
Mondhatjuk, hogy 2026-ban önök a Down-szindróma világnapját így ünnepelték, Nyíregyházán a focipályán?
Igen, mondhatjuk, igen, határozottan mondhatjuk ezt, igen, felemelt zokniban, úgyhogy
Egyébként fontosnak tartják ezt az egy napot? Mert hát azt gondolom, hogy önöknek kicsit több mint 10 éve az életük valahol erről szól, igen. Azt gondolom. Mindjárt fogunk a történetükről majd beszélgetni. Meg hát ugye a világnapokról szoktuk mondani, hogy évbe egy nap, de hát önöknek nyilván ez sokkal többről szól.
Így van. Egyébként kiskora óta tisztában vagyunk azzal, hogy ez a Down-szindrómások világnapja, és a gyerkőccel egészen pici korától ezen a napon felemelzoknit húzott. De nem csak ő, hanem a család is. És sokszor volt olyan, hogy a nagyobbik gyermekeim, mert ugye 4 gyermekem van, a nagyobbak iskolába jártak, és ők ugyanúgy felvették a felemelzoknit, és mindenki érdeklődött, hogy most elnézték, rosszul húzták fel. Mondjuk általában a felemelzokni úgy az igazi, hogy az egyik zöld, a másik meg sárga, tehát hogy valami látványos úgy különbség legyen, úgy az igazi. És ők azért mindig büszkén mondták, hogy ők azért húzzák fel, mert ma van a Down-szindróma világnapja, és az ő testvérük is Down-szindrómás. Manapság már az iskolában is egyébként most csütörtökön is figyeltek erre, ugye ott is több Down-szindrómás gyerek jár az iskolában, ahova hanga, és csütörtökön mindenki felemás cipőbe ment diagnózistól függetlenül tanárok, gyerekek. Tehát ebből a szempontból megemlékezünk róla, igen, figyelünk rá, úgyhogy ez egy szép kezdeményezés, azt gondolom, és egyre többen figyelnek erre.
Látszik egyébként a társadalmunkban is, hiszen azt gondolom, hogy ez a felemászokni felhúzása is egyfajta társadalmi érzékenyítésnek lehet egy nagyon fontos eleme. Mennyiben változott akár 10 év elteltével itt a társadalom hozzáállása, mennyire kezelik még a Down-szindrómásokat tabuként, hiszen ha önök bárhova elmennek, akkor azt gondolom, hogy Down-szindrómának nyilvánvalóan vannak látható jelei. Tehát a társadalom nagy része azt gondolom tisztában van azzal, hogy itt egy kromoszoma rendellenességről beszélünk, de hát nyilván azt pedig azért kevesen tudják, hogy milyen egy élet egy Down-szindrómás gyermekkel.
Igazából én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi hangával ugyanúgy jövünk, megyünk, mint egy épértelmű gyermekkel, mert ugyanúgy kirándulunk vele, sétálunk vele a városba, fagyizunk egyebek. Érdekes módon én eddig mindig pozitív tapasztalatokat éltem meg. Hozzáteszem, ez elsősorban felnőttek részéről, tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy megyünk és ő vagy kap egy plusz gömb fagylaltot, ami egyébként a nagy kedvence, vagy kifejezetten oda mennek hozzá, mosolyognak, beszélgetni próbálnak vele. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként, tehát és érdekes módon, ami még furcsa volt nekem, hogy amikor külföldről mentünk, akkor ez még egy kicsit fokozottabb volt, de most már itt is ezt tapasztalom.
És a partner ebben egyébként?
Ő egyébként
mennyire nyitott ezekre?
Nem nagyon. Én azt gondolom, hogy ő ezt amúgy nem veszi ilyen szempontból észre. Tehát a fagyinak nagyon örül egyébként a pluszgömbnek, de ezt ő még nem annak értelmezi, hogy ő valamiben más. Tehát az, hogy ő hogy éli meg ezt a sajátos másságát, ez még azt gondolom, még nála most fog majd kialakulni.
Tehát de egy szülőknek fontos megerősítés. Igen. Abban, amit tesznek nap, mint nap.
Valószínűleg, amúgy valamennyire igen, de én azt gondolom, hogy az a jó, ha lehet ezt mondanom, hogyha egy szülő megpróbálja úgy nevelni a Down-szindrómás gyermekét, mint egy egészséges gyermeket. Természetesen vannak speciális dolgok, amik mellett nem mehetünk el. De én azt gondolom, hogy a gyereknek is az a jó, ha azt érzi a családon belül, hogy ő nem más, ő olyan, mint a többi. Főleg egy sok gyerekes családban, ő olyan, mint a többi. Természetesen vannak dolgok, amik nehezebbek vele, és több figyelmet, több türelmet igényel nagyon sok dologban. Ez azért már érezhető, de azt gondolom, hogy ő ezt még nem veszi észre annyira, és addig jó, amíg neki ez nem feltűnő, hogy ő más, mint a többi gyerek. Bár most mondjál, azt mondom, hogy most már 10 éves, tehát már ha olyan helyre megyünk, ahol épp gyerekek vannak, ott azért már érződik a különbség, ezt szerintem most már ő is kezdi érezni, de még azért nagyon, tehát a kisgyerekek például nagyon nyitottak rá, és ő nagyon imádja a kicsiket is.
Szerintem hanga nagyon szerencsés a tekintetben is, hogy nagy családban nő fel. Ugye?
Igen,
azt mondta,
igen.
Hogy 4 gyermekük van, 4 leánygyermekük, a legidősebb 20 éves, így a legkisebb van. Pedig 5. Nagy a korkülönbség, úgyhogy azt gondolom, egy kicsit mindig újra kezdték, és nagyon érdekes, igen. Hogy ugye hanga a harmadik, igen, hanga gyermek, harmadik, ugye 10 éves lesz hamarosan, igen. Azt mondta, harmadik osztályos, úgyhogy egy picit vissza tudunk emlékezni a kezdetekre, hogy 2 egészséges gyermek után jött ő, hogyan emlékszik vissza anya arra, mikor tudták meg, hogy ő ilyen szindrómával fog születni?
Hát a terhesség alatt nem derült ki. Tehát egészen 9 hónapig mi abban a tudatban éltünk, hogy egy egészséges gyermekünk lesz, annak ellenére, hogy vérvizsgálatot csináltunk, genetikai ultrahangot, mindent. Tehát én azt tudtam mondani, hogy Jóisten egyszerűen azt akarta, hogy ő így szülessen meg, és minden vizsgálat azt igazolta, hogy ő egészséges lesz. És amikor megszületett, akkor voltak jelek. de mivel ő egy enyhe, mondjuk azt, hogy típusú Down-szindrómával született, ezért nála nem volt egyértelmű, amikor ránézett az ember, hogy ő Down-szindrómás, hanem a gyermekorvos mondta itt a kórházban, akkor még a Semmelweis kórházban született, talán a második napon mondta nekem azt, hogy valami úgy tűnik a kislányon, hogy nem egészen kerek, mert hogy ugye a tipikus Down-szindrómás jegyekből volt egy-kettő, amiket produkált. Nem volt teljes mértékben hipotón, mert ugye a Down-szindrómás gyerekek legtöbbje az, ő nem volt az. Nyújtogatta a nyelvét, ugye a szemén látszik a Down-szindrómásoknak elsősorban, hogy a szindrómának az elsődleges eredete, egy csecsemőnél, aki ugye még csukott szemmel folyamatosan alszik, ez sem volt egyértelmű. Tehát sok olyan jel volt, ami külsődlegesen, vagy külső jelek alapján nem bizonyította egyértelműen, hogy ő Down-szindrómás, tehát mindenképpen a vérvétel volt az, ami egyértelműen megállapította róla, hogy ő ezzel a szindrómával született. Nekünk abból a szempontból szerencsénk volt, hogy viszonylag hamar, tehát 3 hetesen kiderült, vagy eljutottunk oda, hogy a vérvizsgálat eredménye az megvolt, és kiderült, hogy ő tényleg Down-szindrómával született kislány.
De mindenképpen azt gondolom, hogy sok hatás lehetett.
Egyértelműen
az fényében, hogy 9 hónapig ez, abban ez a hitben éltek, hogy egy harmadik egészséges kislány.
Ez pontosan így van. Tehát ez megmondom őszintén, az első pár hét, amíg ez a bizonyosság, meg tudtuk, hogy tényleg Down-szindrómás, ez a folyamatos tagadás volt. Mm. Biztos, hogy nem az én gyerekem. Hát ez nem lehetséges. Hát nézzük meg a fényképeket, hogy hasonlít az előző testvér nővéreire. Most is milyen ügyesen kinyitja a szemét, figyelm. Tehát, hogy egyszerűen az ember keresi azokat a jeleket, hogy ez biztos, hogy nem így van. Valahol a tudatban, igen, így van. Valahol ott mélyen ott van a tudat, hogy ez így van, de az ember tagadja egyértelműen. És amikor ez bebizonyosodott a 3 hét után, hogy megkaptuk az eredményt, akkor az egy nagyon komoly sok hatás volt. Valamennyire az ember felkészült erre, addig azért sokat utána olvastunk, próbáltunk mindent megtudni, úgymond a Down-szindrómáról, de az ember a sok információtól csak összezavarodott még jobban, azt kell, hogy mondjam. És ezen egy dolog tudott nekünk segíteni az akkori kétségbeesésünkben, hogy felvettük a kapcsolatot a Down-dada szolgálattal, és rögtön egy anyuka, akinek Down-szindrómás gyereke van, a Szemesné Parti Rita, aki a Down-dada szolgálatnak tulajdonképpen itt a miskolci képviselője, ő azonnal hívott bennünket, és nem csak ő egyébként, hanem ennek a Down-dada szolgálatnak a központi, mondjuk úgy központi igazgatója, vagy aki ezt kitalálta és életre hozta, a Steinbach Éva is személyesen hívott fel bennünket telefonon, és ezek a beszélgetések abban a helyzetben nagyon-nagyon sokat jelentettek. Mm. Az, hogy ez nem egy tragédia, hogy ezzel együtt lehet élni, hogy ebből van kiút, hogy itt vannak megoldások egyáltalán, és az is van, hogy nem feltétlenül az lesz a végeredmény, amikor az ember ilyenkor a legrosszabbat feltételezi, mit a gyerek nem fog járni, nem fog beszélni, örökké itt lesz idézőben a nyakunkon, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezt érzi ilyenkor a szülő, és ez egy óriási lökés volt, hogy van út, és lehetőséget kaptunk, telefonszámokat kaptunk, merre induljunk el, hogyan tudunk a gyermekünknek a legtöbbet segíteni ahhoz, hogy a legtöbbet mondjuk azt, hogy hozzuk ki belőle.
Hogy érdem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy segítettél, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban végigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlen sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, de szükségem van rá. Nélküled hol lennék ma már? Tán jobb, ha el sem képzelem. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem.
hiszem, hogy végül mégis magamra hagytál. Köszönöm, hogy elengedtél, hálát sosem követeltél. Köszönöm, hogy megérezted, nincs szükségem rád. Ki tudja, melletted hol lennék ma már? Talán jobb, ha el sem képzel. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. Amíg élek, s emlékezem.
És aztán milyen volt az élet hangával otthon, amikor hazakerültek, és megkapták a Dandasz szolgálattól a segítséget? Mert azt gondolom, hogy két lánygyermek után anya megszülte a harmadikat, és hát még amikor a pocakjában volt Hanga, akkor joggal gondolhatta azt, hogy harmadik kislány, hát mindent ugyanúgy csinálunk majd, mint az előző kettővel, de hát mégsem.
Hát mondhatom azt, hogy egyáltalán nem, inkább én azt mondanám. Azt szoktam mondani, hogy az egészséges gyerek az magától fejlődik. A Downos gyerek az mindenben segítséggel fejlődik. Tehát, hogyha a Downos gyerekkel nem foglalkozunk napi szinten, akkor nem jut el arra a szintre, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk. Úgyhogy Hangával napi szinten fejlesztésre jártunk, mondhatom ezt egyébként. 3 hetesen derült ki Down-szindróma, és mi 6 hetes korától már dévény tornára hordtuk. Ez volt az első, amit javasolt nekünk a Down-dadás anyuka, hogy azonnal az első, hogy oda vigyük, úgyhogy ő már 6 hetesen már dévény tornára járt. Az rengeteget segít ugyanis a mozgás fejlődésén. És ezt követően megint csak nagyon korán, és ez megint csak a Down-doda szolgálatnak köszönhető, 3 hónapos volt Hanga, amikor a református egyháznak a korai fejlesztőjébe kerültünk, tehát nagyon-nagyon korán, és ez már nekem egy óriási megnyugvás volt, hogy a gyerek úgymond jó helyen van, tehát mostantól kezdve szakmailag is figyelik a fejlődését, segítenek bennünket folyamatosan, hetente több alkalommal hordtam fejlesztésre, ezen kívül otthon is, amit csak lehetett, ugye latba vetettünk, azt szoktam, hogy a szegény gyereknek konkrétan csak fejlesztő játékai voltak, tehát, hogy ő nem tud csak óvatosan babázni, mert mi azt abban is fejlesztést csináltunk a babázásból, hogy mik a testrészei, nézzük meg, hogy kell ezt mondani. Nem tudom, hol a haja, mutasd meg. Tehát, hogy mi mindenből fejlesztést csináltunk.
Teljesen más szemmel
nézi az ember így van a gyermekét. És tényleg ez volt a lényeg, hogy a gyerek folyamatosan fejlődjön, és ne csak úgy nézzen a nagy világra. És azt gondolom, hogy ennek megvan az eredménye, mert amúgy alapvetően most ugye már 10 éves, tehát már azt mondhatom, hogy már elég hosszú időt állt el. Ő egy enyhe, szerencsénk van egyébként abban a szempontból, hogy enyhe Down-szindrómás gyermek. Ő most már beszél, gyönyörűen megérteti magát. A beszéde természetesen nem olyan szinten érthető, mint ahogy mi beszélgetünk egymással, de egyébként egy kívülálló személy számára is kommunikálható vagy érthető a gyermeknek a beszéde. Szobatiszta, gyönyörűen elkezdett most már írni, olvassa össze a szavakat, szótagokat, tehát, hogy és azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy mi időben elkezdtük az ő fejlesztését, és folyamatosan mindig kerestük az aktuális fejlődési stációmának megfelelő lehetőségeket.
És nyilván az is nagyon fontos volt, hogy milyen intézménybe kerül Hanga, nem tudom, hova járt, óvodába, iskolába. Most azt mondta anya, hogy a Miskolci Magvető iskolába jár, ami alapvetően egy
sérül
speciális iskola. Mondhatjuk azt, hogy jó helyen van Hanga?
Én azt gondolom, hogy igen. Abból a szempontból, hogy Down-szindrómája az enyhe fokú volt, mi hála jó Istennek integrált óvodába tudtunk vele járni, ami azért pozitív, mert ott azért épértelmű gyermekek között volt, és az a fejlődése szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt, de az egyértelmű, hogy az iskolában már az integráció nem valósulhatott meg. Ez a Refegymisféle iskola, ez egy nagyon fiatal iskola, most a felmenő rendszerben az 5. osztálynál járnak egyébként, és folyamatosan ugye, ahogy ezek a gyerekek nőnek, úgy az iskola mindig újabb-újabb osztályokat indít. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés dolog, mert amikor még Hanga pici volt, nem tudtuk még, hogy lesz-e óvoda, ahova ő járhat, és lesz-e iskola, ahova járhat. Legalábbis olyan, amire azt mondom, hogy tényleg napra készen és a fejlettségének megfelelően tudja őt foglalkoztatni.
De valószínűleg az igény hívta életre?
Az igény hívta életre.
Pontosan az intézmény.
Pontosan így van. Hát, tehát ugye akkor ő már az óvodába annak idején, amikor ugye pont a Covid idején volt az, hogy most ő mehet-e óvodába vagy sem, és én nagyon szerettem volna, hogyha lehet, akkor menjen az integrált óvodába, de már akkor indult ennek a magvető általános iskolának az óvodai mondjuk úgy, hogy verziója, tehát ott már lehetősége lett volna akár egy speciális óvodába is járni, és ez egy nagyon nagy segítség, hogy már óvodában is, mert addig nem volt ilyen speciális óvoda, én úgy tudom, Miskolcon, és most ez az első, ahol kifejezetten speciális gyermekek, mondjuk így kevés, vagy nem épp értelme gyermekek járhattak, úgyhogy ez már egy nagyon nagy lehetőség, hogy már az ember nem ott áll, hogy 3 éves a gyerek mit csináljon, mit tud vele kezdeni, hanem megvan az óvodai lehetőség, és utána az iskola is.
De mondhatjuk, hogy Hanga a helyén van, és
igen, én azt gondolom, hogy jó helyen van, és nagyon jó iskola.
Igen. Közben meg eszembe jut, hogy egy nagyon fontos momentum az önök családjában, az életükben, hogy Hanga után vállalták a 4. gyermeket is. Hogyan gondolkodtak akkor erről, mert azt gondolom, hogy nem volt egy
ez egy nagyon nehéz döntés volt.
Vállalkozás,
ez, igen. Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz és tudatos döntés volt részünkről, hogy és ebben a férjemmel egyébként teljes mértékben egyetértettünk. Talán a gyerekeim ezt nem mondhatták el magukról.
A folyamat, ugye eljutni idáig, igen, hogy a testvérek Hanga után is hogyan gondolkodtak erről?
Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz dolog volt nálunk, mert hogy a két nagyobbik testvér amúgy nagyon-nagyon szereti Hangát, de ugye ők azt látták, hogy egy kis tesóval minden milyen nehéz. Tehát ők nem azt élték meg, hogy a gyerek úgymond magától fejlődik, gyönyörűen beszél, minden szépen alakul. És amikor már azt hallottam a nagyobb gyermekemtől, hogy ő már nem akar gyereket, hát ennek köszönhetően, és még egyszer mondom, nagyon szeretik a testvérüket, akkor ez is egy olyan jel volt, ami azt mondatta velünk, hogy lehet, hogy kellene vállalnunk még egyet. Azért is, hogy ők is lássák azt, hogy milyen egy egészséges gyerek, hogy fejlődik, és milyen mekkora élmény is ez, és magunk miatt is, mert nekünk is azt gondolom, hogy ebből a gyászfolyamatból, ahol végül is vártunk egy egészséges gyereket, de kaptunk egy sérült gyereket, ezt úgy éreztem, hogy az nagyon sokat segít a mi helyzetünkön, vagy állapotunkon is egy egészséges gyermek születése, és nem utolsó sorban Hanga is az oka volt, mert azt gondoltuk, hogyha neki van egy kis tesója, az egy folyamatos fejlesztés neki, és valóban így van, Rózia nap 24 órájában fejleszti egyébként Hangát, mert kénytelen vele beszélgetni, kénytelen vele játszani, meg kell, hogy értsék egymást, és ők nagyon-nagyon összenőttek, tehát neki van játszópajtása. Most már a nagyok nagyon nagyok ahhoz, hogy játszanak vele, de a kicsi mindig ott van neki, és mindig fogja.
Meg kellett Hangát tanulni, lehet így fogalmazni.
Igen, egyébként igen, meg kellett.
Mindeközben pedig az jut eszembe, mert hogy nagyon szalad az időnk, hogy anyának van egy nagyon-nagyon frekventált, fontos munkája, és azt gondolom, hogy itt a 4 gyermek mellett azt is meg kellett oldani, hogy anya egyben hogyan tud kiteljesedni, hiszen nyilván az igény ott volt, hogy azért legyen egy hivatás.
Ez így van egyébként. Nekem az a szerencsém a hivatásommal, ugye én ügyvédként dolgozom, hogy ez egy viszonylag rugalmas munkaidőbeosztást tesz nekem lehetővé, ami nagyon fontos egyrészt a 4 gyerek miatt is, másrészt meg ugye Hanga miatt is, mert azért Hanga esetében az, hogy őt fejlesztésre kellett hordani, sokszor még akkor is, amikor munkaidőben voltam, tehát úgy osztottam be a munkaidőmet, hogy mondjuk időben el tudjak jönni, el tudjam őt vinni az óvodából, bölcsődéből. Ez is nagyon-nagyon fontos volt. Most azt gondolom, hogy már Hanga 10 éves, a legkisebb meg 5 éves, tehát most már eljutottam arra a szintre, hogy most már ezt a munkát is teljes mellbedobással tudom csinálni, tehát azért most már Hanga is 10 évesen azért az iskolában nagyon sok fejlesztést megkap, tehát nem kell külön fejlesztésre hordanom. Úgyhogy most már azért könnyebb az életünk, hát bízom abban, hogy azért, ahogy telik az idő, ez megint mindig egy kicsikét könnyebb lesz. Talán a nehézség az egésznek az, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. De mindig folyamat, mindig lesznek, és ezt mindig meg fogjuk oldani.
Minden 4 gyermek esetében. Egy utolsó kérdés annak az édesanyának, vagy családnak, akik sorstársak, kezdő sorstársak, mert hogy most tudták meg akár, hogy Danus lesz a babájuk, vagy Danusként születik, mit tanácsolna?
Hát talán azt, hogy ne ijedjenek meg annyira, mint mi. Mert hogy az első reakció az biztos, hogy az, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezt aláírom, ez így is lesz, nehéz lesz, de ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon hosszú út lesz, de nagyon sok pozitív élmény fogja őket érni. És a Down-Down a szolgálattal mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot, mert a segítség az napra készen ott van.
mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!